pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témánk röviden. Elektromos invázióba kezdett a Toyota Lexus alkotta a japán páros. Az első kifejezetten elektromos autónak kifejlesztett nagyméretű Toyota crossover a BZ4X a BZ sorozat első modelljeként heteken belül megjelenik a magyar utakon. Utána pedig 8 éven keresztül Toyota és Lexus villanyautókban jön a vízözön. Aztán az első építésű villanyautók nem csak tudásban voltak szerények, de szervizigényük is alacsony volt. Napjaink bonyolult, nagy tudású elektromos járművei használhatóságban és komfortban klasszisokkal előrébb járnak. De vajon mit mondanak a szerviz tapasztalatok? Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Hamarosan debütál Magyarországon a Toyota első dedikáltan akkumulátoros elektromos autók számára kifejlesztett ETNGA platforma épülő nagyméretű crossover-e. A BZ4X a BZ sorozat első modellje lesz, amelyet további hat követ majd kis és közepes méretű SUV-ként és szedán változatban. A hagyományos és összkerékhajtású BZ4X elsőként kapja meg a Toyota harmadik generációs aktív biztonsági csomagját, amely milliméteres pontosságú radarral és kamerával van felszerelve. Részletek Varga Zsombortól, a Toyota Central Europe PR menedzserétől. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, ez egy hihetetlen fontos modell a Toyota életében, hiszen ugye jelenleg a Toyota Európában közel 70%-ban értékesít öntöltő hibrid elektromos autókat. A kínálatban ugye ígértünk már is érkeznek majd, ugye, sőt van plug-in hibrid elektromos autónk, érkeznek majd akkumulátoros elektromos autók, ez az első, ami egy olyan platformra épül, amire csak elektromos autókat építünk majd. Ugye a BZ sorozat lesz ez, Beyond Zero, a nullán is túl. Ez arra utal tulajdonképpen, hogy azon túl, tehát az egy alap lesz, hogy zéró emissziós lesz az autó, de emellett sokkal többet kell kínálni az autónak, egy olyan minőségi és felhasználói méretű ugrást, amit ez a sorozat képvisel majd. Ugye ez az első, méretében egyébként a RAV4-es és a Highlander közé érkezik majd.
Ez tehát hatalmas méret.
Szép nagy SUV-ről beszélhetünk, és gyakorlatilag ahogyan a RAV4-esnél annak idején cél volt az, hogy visszatérjen a gyökerekhez, és egy nagyon komoly négykerékhajtást biztosítson ugye az autó. Itt is ez volt a cél, és megmondom őszintén, hogy nagyon sok mindenről tudunk, majd még fogunk beszélni, de nekem a személyes élményem, mert itt is egy mérnökökkel találkozva, még gyártás előtt tesztettük az autót, Spanyolországban hegyi utakon, megdöbbentő volt számomra, amit az autó tudott. Tehát ilyen bemutatókra általában mondjuk egy Hilux bemutatón szoktak elvinni bennünket, ahol tényleg gyakorlatilag talán valami 50-60 cm-es gázlóméjségen keresztül ugye vizeken hatoltunk át, az autó négy kerekéből kettő levegőben volt, és haladt tovább, tehát elképesztő volt. Ettől függetlenül ez nem egy terepjáró, hanem egy SUV.
Városi terepjáró,
de nagyon komoly terepképességgel rendelkezik. Ugye nyilván, hogyha a négy kerekes változatban kérjük. Ráadásul ugye egy elég komoly teljesítménnyel, tehát én 217 lóerős teljesítménnyel társul mindez, és ugye gyakorlatilag az az elképesztő benne, hogy a négy kerekes hajtásnál akár azt hiszem 7,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra az autó, tehát hogy hihetetlen.
7,7, igen.
7,7, tehát hihetetlen maga az autó méretéhez képest ugye a teljesítménye, és bizony, úgy miután elektromos autóról beszélgetünk, itt más a nyomaték görbéje, mint amit megszokhattunk, és ez a 7,7-es gyorsulás, ez bizony egy ilyen ülésbe préselődős
értelmezést. Általában terepre nem lehet menni városi felfüggesztéssel, tehát ilyen több lengőkaros, komfortos autóval, viszont ez azért nem egészen így néz ki, hiszen az ETNGA filozófia pontosan azért is készült, amit a Subaru-val közösen alkotott a Toyota, hogy nagyon merev legyen a karosszéria, kis helyet foglaljon az akkumulátor, olyan helyre kerüljön, ahol nem okoz semmi problémát a bejövő víz sem. Tehát, és hát ugye a sarat is kell dagasztani, nagy teljesítményű villanymotorok hajtják a négykerekest.
Ugye,
ha jól tudom, 107 lóerős elől-hátul külön-külön, tehát a rendszer teljesítmény is 215 lovas. Tehát ez azért nagyon komoly, és még a két kerékhajtású, tehát az első kerekeket hajtó villanymotor is nagy teljesítmény, hiszen 201 lovas.
Így van, ráadásul alapvetően hagyományos kormányművel érkezik, de később, még idén egy úgynevezett ilyen steer-by-wire kormányművel is elérhető lesz az autó.
Ez pontosan mit jelent?
Ahol gyakorlatilag nem egy mechanikus kapcsolat, hanem egy
számítógép, joystick.
Joystick kapcsolat köti össze a rendszert, ami még elképesztőbb vezetési élményt kínál majd, és még kevesebbet kell egyébként, tehát egy kanyar vagy fordulás esetén minimális mozdulatokat kell tennünk a kormánykeréken, ezért is láthatóak olyan fotók az autóról, hogyha az ember rákeres, ahol ugye egy ilyen egészen a jövő autókat idéző, ilyen nagyon rövid kormánykerék van.
Nincs kör alak.
Így nincs kör alak, ez majd a Steer by Wire változathoz lesz elérhető. Tehát alapvetően is egyébként az autó azért kicsit a sci-fi világát idézi, hogyha megnézzük kiállásában, nagyon robusztus, nagyon szögletes, nagyon futurisztikus, mégis egy lenyűgöző formavilágot kapott, és egyértelműen azonosítható. Ráadásul ugye kapott egy ilyen egészen, ugye a lounge színe, egy ilyen egészen metálos, tényleg, mintha egy ilyen tudományos fantasztikus filmet néznénk, olyan kiállású, kőjelmű színvilágú autót, valahol a mély ezüst és a szürke közötti, de ilyen metálos színvilággal, úgyhogy nagyon-nagyon meggyőző, azt gondolom, hogy óriási LED fényszórókkal, tehát, hogy ha ez megjelenik az utakon, akkor azt gondolom, hogy tiszteletet parancsol majd magának a modell.
Utastér is egyedülálló egyébként, szokatlan az elrendezése egy csomó mindennek. Például van egy nagyon nagy méretű képernyő középen, ami még egy kicsit teszlás, de mégsem egészen ugyanez a filozófia. Másrészt pedig van egy dupla napfénytető, ami szintén, hát opcióban nyilvánvalóan, ami teljesen áthangolja a benti hangulatot.
Így van, elképesztő térérzetet ad az embernek, és ahogy mondod, valóban az óriási érintőképernyő is, amit ugye már más akkumulátoros elektromos gyártónál is láthattunk, azért abszolút megint egy ilyen futurisztikus hangulatot ad az autónak, ráadásul nagyon-nagyon igényes és nagyon különleges anyagokkal dolgozik a Toyota benne. Van például egy olyan burkolatborítás, vagy egy ilyen belső panelborítás, ami egy ilyen nagyon különleges szövet tulajdonképpen, és egészen, tehát eddig semmihez sem fogható anyag maga ez, és az egésznek a hangulata egy ilyen, hát talán eddigi standard autókban eddig nem látott, nem megszokott hangulatot kölcsönöm az autónak.
Én azt olvastam valahogy a gyári anyagban, hogy ez az autó azért is különleges, mert hidegben és melegben is egyformán kényelmes vezetni. Van hűtés-fűtés, ami lábra megy, ráadásul a kormányt is, az autóüléseket is fújja a rendszer, és van egy komoly hőmenedzsment, amellyel megnő a használati érték a kocsinak, hiszen mínusz 40-től plusz 55 fokig nyugodtan lehet vele kocsikázni.
Így van, és ezt majd nyilván meglátjuk, hogyha nagyon-nagyon hidegben, akár Erdélyben, vagy Sarkörön, vagy nem tudom, valamilyen környéken teszteljük, de elviekben az ígéret az, hogy ez nem befolyásolja, hogy az autónak az egyébként egészen szignifikáns 450 km körüli hatótávját, ugye egyetlen töltéssel, aminek a 80%-át ugye 30 perces töltés után visszanyerhetjük. Tehát ez már egy abszolút teljes értékűen használható autó, és kicsit belegondolunk abba, hogy a Toyota, van azért egy terepjárónk, ugye a Land Cruiser, amit nagyon sokan kérdeztek
az
már, mikor lesz,
igen,
hogy mikor lesz belőle hibrid, mikor lesz belőle elektromos, stb. Ugye a Toyota azt mondta, hogy akkor lehet a világ legmegbízhatóbb, legkeményebb terepjárójában, hogyha ez a technológia, ez már abszolút megbízható a legextrémebb körülmények között is. Hát, most ezeket az adatokat nézzük, és beszéltünk arról, hogy 50 centis gázló mélység, hogy elképesztő mínusz 40 fok, plusz 40 fok közötti tűréstartomány, akkor láthatjuk, hogy ezek a fejlesztések azért arra utalnak, hogy a Toyota tényleg ezeken az extrém körülményeknek megfelelő autókon is bizonyítani akár ezzel a technológiával, tehát ez lehet, hogy akár már ennek az előfúvolata is, különös tekintettel arra, hogy azért a Toyota tavaly decemberben villantott egy nagyon komoly modellinverziót, amiről gondolom majd egyszer beszélgetünk, és elektromos modellinverziót, és ott azért láthattunk például elektromos pick-upot is, vagy éppen elektromos dedikált terepjárót abban a kínálatban.
BZ4X az első olyan modell a Toyotánál, ami megkapta a harmadik generációs safety sense rendszert. Ez egy nagyon komoly kamerás, radaros rendszer, ami éjjel-nappal lát, riaszt kerékpárosra, gyalogosra, mindenre, ami nagyon fontos egyébként a közúti közlekedési biztonság szempontjából. De legalább ennyire fontos, hogy ugye egy és két motoros verzió is készül az autóból, ahogy már említette, az egyik az 8,4 másodperces gyorsulással a két az egy motoros, és a két motoros 7,7 másodperces gyorsulásra képes, fantasztikus élmény lehet egyébként vezetni, de amíg tudjuk persze, a Toyota itt is azért túllépett az árnyékán, 10 év garanciát vállal az akkumulátor, akkor is csak úgy, hogy 90%-os lesz még a teljesítménye, tehát összesen 10%-ot veszít az értékéből, vagy 240 ezer kilométeres megtétel után jár le a garancia. Ez nagyon szokatlanul sok.
Így igaz, viszont egyébként nem annyira különleges, hiszen a Toyota alapvetően is például a Lexus esetében ugye 250 ezer kilométer vagy 10 év hibrid garanciát kínál, ugye a hibrid rendszer már most, illetve ugye ugyanaz a Toyota esetében a 10 év hibrid garancia él, és hogyha belegondolunk abba, hogy az első Priusok, amik most már ugye bőven negyed évszázadra kerültek az utakra, azoknak a nagyjából 90%-a még a mai napig az utakat rója, és nem kell ebben akkumulátort cserélni, akkor az egy elég magabiztos állítás, tehát hogy ezek ugyanúgy tudni fogják.
Viszont ez egy elektromos autó, és nem egy hibrid, meglátjuk, hogy így is lesz-e, mert ráadásul jön a következő 6 modell még utána. Mikor jön várhatóan az első, mikor követi ezt a BZ4X-et?
Ugye 2025-ig ígért még 6 ilyen modellt a Toyota, bocsánat, még 6 BZ modellt a Toyota, úgyhogy meglátjuk, de én azt gondolom, hogy az elkövetkező években sorozatosan érkeznek majd a különböző mind SUV méretosztában, mind szedánban ezek az autók.
Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Varga Zsombort, a Toyota Center Europe PR menedzserét hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Az első, még technikailag nem túl szofisztikált elektromos autók is megbízhatóan teljesítettek használat során, napjaink sokkal fejlettebb technológiájú járművei pedig nem csak tudásban, de használhatóságban és hatékonyságban is messze lekörözik az elődöket. Csak hogy a modern technológiai megoldások sokkal bonyolultabbak lehetnek. Régebben úgy szólt a villanyautózás melletti marketing, hogy az elektromos jármű sokkal kevésbé szervizigényes, mint a belső égésű motoros autók, és az üzemeltartási költségek is kedvezőbbek. A következőkben annak járunk utána, így van ez napjainkban is. Vendégünk Kádár Otto, a Nissan Centrum termékspecialistája. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, ez egy kényes kérdés egyébként, ez az üzemeltartási, üzemeltetési költség az autók tekintetében, de ha az összességet nézzük, akkor most is azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen olcsóbb az üzemeltetési költsége egy elektromos vagy plug-in hibrid autónak, egy benzines vagy dízellel összehasonlítva.
A plug-in hibrid is ide tartozik?
Akár igen, tehát a plug-in hibridnél ugyebár a rendszer bonyolultságából adódik az, hogy ott sajnos üzemeltetnünk kell egy benzines motort az elektromotor mellett, illetve az akkumulátorpak mellett, de valójában még mindig olcsóbb az üzemeltetése, mint mondjuk egy benzinesé.
A szervizdíjakra is vonatkozik ez? Már csak azért is, mert ha már plug-int említetted, akkor ott azért kétfajta motornak lehetnek meghibásodásai, és ha jól tudom, akkor a szervizek rezsióradia is nagyon igazodik ehhez, egészen más tarifát kérnek egy villany autónál, meg egy plug-innál, mint egy benzinesnél.
Ez így van mai napig is. Egy picit magasabbak az óradíjak, főleg, hogyha teljesen elektromos autókról beszélünk, de hozzátesszük, hogy nem véletlenül van ez kitalálva. Egy 8-at kopóforgó alkatrész szerepel egy elektromos autóban, mint egy benzinesbe. Nyilvánvalóan meghibásodási rátája is sokkal kisebb egy elektromosnak, és ebből adódik az, hogy mivel nincs olyan bevételi forrás a szervizeknek, nyilvánvalóan rezsióradíja próbálják ezt kompenzálni.
Üzemben tartási költség, ezt nagyon nem szeretik az autósok, hiszen akkor aztán bele kell mindent venni, az olajcserétől kezdve a üzemanyag árán keresztül a gumi áráig mindent, hiszen úgy lehet igazából optimális képet kapni. A villanyautónál hogy van ez? Mert nem mindegy, ugyanis itt egészen nagy szórások lehetnek, hogy hol tankoljuk meg az autót, ez már befolyásolja az üzemeltartási költséget jelentősen.
Ez abszolút igazat tudok adni, hiszen az otthoni tankolás esetében a megszokott EMAS 38 forint per kilowatt árat fizetünk, ami mondjuk egy villámtöltő esetében közterületi egy kutakon akár 100-150 forintig is felmehet. Ha ezt vesszük alapul, akkor nyilván akár egy ötszörös szorzó van a tankolás között, ha otthon tankolok, illetve a közterületem. De maga az üzemanyag kérdés is, tehát jelenleg az energia kérdése is, ez csak egy része az üzemeltetési költségnek. Az elektromos autózással nagyon sok olyan előny párosul, ami a többi autónál nem fordul elő. Itt a zöld rendszámmal kapcsolatos dolgokat említeném. Mai napig ingyenes nagyon sok helyen a parkolás, természetesen a magántulajdonban lévő parkolókat nem érinti, nincs cégautóadó, hogyha cégként vásároljuk az ilyen gépkocsikat, nincs tulajdonszerzési illeték, nincs súlyadó, mindemellett kapok egy olyan vezetési élményt, ami meg nagyon sok mindenért kárpótol, még akkor is, hogyha többet fizetek esetleg a tankolásért. Ha hozzáveszik a szervizköltségeket, ott viszont abszolút azt kell látnunk, hogy fele annyiba kerül egy elektromos autónak az üzemeltetése, mint egy benzines vagy dízelé.
Igazolva látom egyébként, amit mondasz, éppen idefelé jövett a stúdióba, írta ki az autóm, hogy 21 nap múlva inspekcióra kell vinnem és olajcserére. Most én tudom, hogy ez az én autóm esetében 200 000 forint alatt nem fog megállni, mert márka szervizbe viszem, természetesen az ember igyekszik az autójára vigyázni, 200 000 forint. Ez 2 évente minimum, érted? Szóval egy elektromos autó ilyet nem ír ki.
Nem, illetve itt amit figyelembe kell venni, hogy nyilván az elektromos autókat is el kell vinni szervizbe. Jelenleg, hogyha mondjuk a Nissan Leaf-ből indulunk ki, ami egy nagyon közkedvelt modell, nem csak hazánkban, hanem globálisan, évente vagy 30 000-enként kell szervizbe hozni a Nissan Leaf-et. Ennek a költsége az első évben 48 000 forint. Ha most ezt összehasonlítom mondjuk egy Qashqai-nak az első olajcsere vagy periódikus részével, ott ez a szám, ez közel a duplája, tehát biztos, hogy 90 000 forint fölötti nagyságrenddel kell kalkulálnunk. Ilyenkor hozzá szoktam azt is számolni, hogyha mondjuk egy teljes futást nézünk, 5 évet, 200 000 kilométert, akkor ott azért egy benzines vagy dízelüzemű autónál, tehát egy belső égésűnél nagyon-nagyon nagy lehet a szórás. Olyan alkatrészekkel nem nagyon számolunk, amik menet közben meghibásodnak, ami például egy elektromos autóban nincs, nincs turbó, EGR, szelep, nincs váltó, tehát nagyon sok minden kimarad, amit kvázi nem kell szervizelnünk egy elektromos autónál.
Viszont van akkumulátorcsomag. Ugye nagyon sokan attól félnek, egyébként korábban ez jogos volt ez a félelem, ma már 100%-ig mondhatjuk, hogy nem jogos, de mindesetre attól tartanak, hogy az akkumulátor cseréjére szükség lesz még belátható időn belül, tehát mikor még az autó tulajdonosánál van az autója. Hogy néz ki ez? Mi a tapasztalat? Például te hogy látod ott a nálatok lévő szervizekben?
Az igazság, hogy részben van benne igazság, hogy az első generációs autóknál, akik úttörők voltak az elektromos autózásnál, ott a degradáció még egy nagyon fontos paraméter volt, és igen, voltak olyan modellek, ahol ezzel számolni kellett. Ma már azt láthatjuk, hogy az akkumulátor gyártók is elsődlegesen a degradáció mértékét próbálják kiszűni, illetve csökkenteni a legkisebb mértékig, illetve a töltési sebességet növelni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, jelenleg az autógyártók úgy állnak a dologhoz, hogy egy maximális garanciát biztosítanak az akkumulátor élettartamára. Jelenleg ez úgy néz ki a Nissan életében, hogy 8 év vagy 160 000 kilométert ad a degradáció elérésére, ugyebár itt 30%-kal kell kalkulálni.
Ez ténylegesen 30% ennyibe csökken?
Csökkenhetne, de a valóság nem ezt mutatja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemrég néztem egyébként fórumon, egyik kedves ügyfelünk rakta fel, hogy 150 000 kilométer van az autójába, és 10% alatti degradációt mértek az akkumulátor életében, ami szerintem fantasztikusan jó eredmény, és mint mondottam, a cellakészítők, tehát az akkumulátor gyártók, és csak arra fektetik a legnagyobb hangsúlyt, hogy minél nagyobb legyen, minél hosszabb legyen az élettartam ezeknek az akkumulátoroknak.
Ugye a korszerű akkumulátorok már szétszedhetők darabokra, tehát alkatóelemekre, és úgy is lehet cserélni, nem kell az egész pakkot kidobni, ami sok millió forintba kerül egyébként. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy lényegesen olcsóbb az üzemben tartás, hiszen hogyha meghibásodik két cella, az kiemelik, és az mondhatom azt, hogy filérekből idézőben megoldható.
Ez így van, abszolút jól látod. Teljes akkumulátor csomagot én még nem is hallottam, hogy cseréltünk volna hazánkban. Lehet, hogy előfordul, csak nem jutott hozzánk el az információ, de szerencsések vagyunk, hiszen minden autóban az akkumulátor az modulokra, illetve cellákra bontható, és innentől kezdve, ha cserélni kell bármelyiket, akkor relatív töredék részből meg tudjuk ezt oldani, nem kell a teljes akkumulátor csomagot cserélni.
Sokan elfelejtik azt is, hogy az elektromos autót másképp kell vezetni, mint egy benzinest vagy dízelt. Brutális gyorsulás a képes, ami nagyon nagy élmény, megver minden autót, ilyen sportautóval vetekszik, talán még annál is jobb egy benzines sportautónál. Ennek megfelelően elvileg ugye a féket kellene gyakrabban ápolni a szervizben, de nem így van.
Ez így van, ugyanis az elektromos autóknál is érdemes kiemelni a Nissant ebből a szempontból, ugyanis talán a legnagyobb, illetve a legelső fejlesztése volt a Nissannak az energia visszatáplálás, tehát a rekuperáció, és ráadásul az egypedálos közlekedési lehetőség, ami a Nissan Leafnél adott. Most
az,
már egy.
Az mit jelent pontosan?
Ilyenkor lényegében gyorsító pedál, kvázi a gázpedállal határozom meg az egész menetét a vezetésnek, ugyanis abban az esetben, hogyha elengedem a gázpedált, akkor az autó lassít,
megállásít. Ezt hívják motorféknek, ugye, a benzinesnél.
Így van, ezért nagyon fontos egyébként az elektromos autózás életében a visszatáplálás talán az egyik legfontosabb, és ebben kimagaslóan jók az elektromos autók. A hibrideknél is van ilyen, de nem ilyen erősséggel.
Összességében az elhangzott alapján akkor mit mondanál azok számára, akik szeretnének elektromos autót vásárolni, hogy hogyan osztanak, szorozzanak, hogy megnyugtató legyen a végeredmény?
Én azt tudom mondani, hogy ma már, ha körbenézünk az autópiacon, látjuk az új autóknak az ár képzését, azt kell, hogy mondjam, ma már nincs olyan nagy olló, mint ezelőtt 4-5 évvel volt egy elektromos autó vagy egy belső égésű autó között, és ha figyelembe vesszük, hogy az üzemeltetési költsége akár a fele is lehet, vagy ennek a töredéke, érdemes szerintem elektromos autó mellett dönteni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Önök Kádár Ottót, a Nissan Centrum termésspecialistáját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.